Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Vendégeim Kovács Gergely és Inkret Bogi, akiket köszöntök, sziasztok!
Szia!
És ők a szülei Beninek, Beni is itt van.
Így van, őt is elhoztuk.
Így van, Beni a 3,5 éves kisfiú, akinek a története az elmúlt időszakban sok helyen olvasható a közösségi médiában. Itt arról van szó, hogy egy segítség kéne el nektek, tehát Beni története az azért kering, mert neki van egy olyan állapota, ami a ti családotoknak 3,5 éve tulajdonképpen meghatározza az életét, a sorsát, és most ebben az állapotban úgy tűnik, hogy van remény, hogy valami változás legyen. Kérlek, hogy mondjátok el, hogy honnan is indul ez az egész sztori.
Igen, ugye 3,5 évvel ezelőtt kezdődött a Beninek a története. Gyakorlatilag az utolsó percig egy teljesen átlagos gyerkőcre készültünk, ugye a második gyerekünk érkezésére.
Tehát egy egészséges terhességről beszélünk.
Így van. Okay. Tehát ez egy egészséges terhesség volt, és egy rutin 36. heti ultrahangra mentünk el, amikor is kiderült, hogy hát, hogy itt nagy bajok vannak. És hogy igen, ez egy ilyen hideg zuhanyként ért minket, hiszen egy másodperccel ezelőttig még azt gondoltuk, hogy, hogy van még hátra 4 hetünk, egy csodálatos szülésélményben lesz részünk, és akkor minden hasonlóan fog alakulni, mint az előző gyermekünknél. És hát nem így indult, és aznap egy hatalmas kálvária volt, hogy Pesten voltunk ultrahangon, de ugye mivel a Balatonnál élünk, akkor hogy mondták, hogy rögtön menjünk vissza a kórházba, menjünk vissza Veszprémbe, visszamentünk Veszprémbe, ott mondták, hogy hát, hogy nem is tudják, hogy ezzel mit kezdjenek, mert azt mondták az ultrahangon, hogy hát, hogy a genetikai ultrahangra is szükség lehet, de hogy azt meg Pesten csinálnak, menjünk vissza Pestre. Szóval egy egész kálvária indult, és hát végül is reggel 8-tól délután 1-re döntötték el azt, hogy Veszprémből, hogy jó, oké, akkor végül is megcsászároznak, és kiveszik a Benit. És mondta utána az orvos, a gyerekorvos, hogy hát nagyon jól tették, hogy ez így történt, mert hogy így utolsó perces volt a Beni gyakorlatilag. Tehát amit nem tudtunk, hogy ő ugye agyvérzést kapott az anyamébe, aminek így nem volt jele, tehát nem voltam rosszul, és így, tehát ezt nem vettük észre, hogy vele valami történik. És ugye azt mondták, hogy meg ami látszott is, hogy megszületett a Benni, és tele volt ödémával a teste, tehát nagyon sok víz volt rajta, 2880 grammal született, és 800 gram víz volt a testén. És hogy ez nagyon megterhelő volt a számára, és ezért ugye nem kapott elég oxigént az agya, és emiatt kapott több agyvérzést is.
És hogy ennek az egésznek mi az oka, azt gondolom senki nem tudja, hogy
hát,
hogy, hogy alakult így ez a, mert az agyvérzés az ezek szerint valaminek a következménye.
Így van, ez az oxigén hiánynak a következménye, ami valószínű a vizesedésnek
igen,
a következménye volt.
És a vizesedés vajon mitől?
Hát egyetlen egy utolsó indok maradt, mert leteszteltek több mindenre, minden negatív volt, és azt mondták, hogy hát ha esetleg Down-szindrómás a kisfiú, még esetleg annál szokott így ritkán ez előfordulni. És akkor 3 hónapos volt a Beni, mikor letesztelték, és valóban kiderült, hogy Down-szindrómás.
De akkor mondhatjuk azt, hogy ez alapvetően nem látszódott. Tehát
így van. Ez nem látszódott, tehát az, hogy ő Down-szindrómás, ez az általános ultrahangon, ez nem derült ki, ezt nem vette észre senki, úgyhogy ezt nem tudtuk, hogy ő Down-szindrómás. Igen. Amikor elmentünk 3 hónaposan a genetikai vizsgálatra, akkor is azt mondta az orvos, hogy hát ha tényleg Down-szindrómás, akkor elég atipikus,
abszolút,
mert egy kinézetre
abszolút
nem egy tipikus Down-szindrómás.
Én sem mondanám meg,
ki.
Igen.
Így van.
Így van. Tehát azért, hogyha valaki megnézi a fényképeket róla, nem lehet első körben ezt megmondani, és így élőben sem mondanám meg. Tehát akkor ez lett a magyarázat.
Igen, igen.
Jó. És onnantól kezdve egy egészen más élet indult, hogyha jól gondolom, azzal együtt, igen, hogy egyébként akkor már volt egy közel 6 éves kislányotok?
Pontosan. Szóval, pontosan, igen. És hát ez elég nehéz volt, hogy reggelőt elvittük a mamához, és mondtuk neki, hogy elmegyünk az ultrahangra, pár óra múlva jövünk, és hát 2 hónap múlva jöttünk haza, mert hát addig voltunk a Benivel kórházba. Hát 5 hétig voltunk Veszprémben a gyerekintenzív osztályon. Ugye amikor megszületett, akkor így élethalál között volt gyakorlatilag, és így mondta a doktornő, hogy az abszolút bennünk fog múlni, hogy merre indul el a javulás útján, vagy az ellenkező irányba, és hogy ők megtesznek mindent, és hogy így hinni kell, és meglátjuk, hogy mi lesz, és így hát ő a javulást választotta. Tehát, hogy szépen minden egyes nappal egy picit jobban lett, és az első nagy lépés az volt, hogy a sok víz lemenjen a testéről, tehát azzal kellett indulni, és így igazából nem tudtunk semmit tenni, ott ültünk, amennyit csak lehetett az inkubátor mellett, így fogtam a kezét, és így simondtam neki, hogy nincs szükséged erre a sok vízre, el tudod őt engedni, vagy ezt engedni, és jobban leszel, és elkezdte elengedni ezt a sok vizet, és elkezdett jobban lenni. Egyre kevesebb cső volt már rajta, egyre kevesebb vezeték, és így a hetedik napon mondták reggel, mikor bementem hozzá, hogy éjszaka küzdött a lélegeztetőgép ellen, hogy egy ilyen könnyített lélegeztetésre rakták át emiatt, és hogy reméli, hogy bírni fogja, és bírni fogta, és bírta. És aztán utána már arra se volt szükség, úgyhogy igazából ezt csináltuk folyamatosan. Tehát nem tudsz mit csinálni, mikor ott ülsz az inkubátor mellett, csak a pozitív dolgokra gondoltunk, és én ezt mondtam neki folyamatosan, amit szerettem volna, hogy megtörténjen.
Abszolút értem, és azt is, hogy minden apró lépésnek nagyon kell örülni. Igen. Tehát bármi történik, már egyet mozdul, akkor az már egy jel arra, hogy változni fognak a dolgok. Gergő posztja volt, ami először bejárta így szerintem a közösségi médiát, ahol amúgy az első sor nem elhanyagolható, amiben azt írja le, hogy az orvosok azt javasolták, hogy adjátok állami gondozásba, vagy hagyjátok a kórházban, hiszen ő úgysem fog sokáig élni. Kicsit engem ez megdöbbentett, hogy a 2020-as években még van ilyen javaslat, mert az, hogy régebben mondtak ilyeneket, azt sem értem, de azt egy picit úgy gyakoribbnak gondolom, de az, hogy ma még egy orvos azt mondja egy szülőnek, hogy hagyja itt, mert tulajdonképp ő neki nincs esélye, ezt furcsának találom, de arra kíváncsi lennék, hogy ezt hogy éltétek, mert hogy azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nincs olyan. Tehát nem, ahogy te is mondtad, ki kell zárni az agyból minden olyat, ami negatív. Tehát csak úgy tudsz létezni, hogyha a következő pozitívra gondolsz.
Természetesen nagyon negatívan érintett minket, szóval annyira, hogy szinte nyeltük a könnyeinket egyébként akkor, amikor ezt végighallgattuk, de nem tudom, nem volt az út nekünk, hogy mi ezt kövessük. Ez lehet egyébként csak egy jó tanács volt, szóval el tudjuk képzelni, hogy van az a helyzet, amikor tényleg nincs más megoldás, de mi nem e felé akartunk indulni. Szóval hittünk abba, hogy Beninek megvan a célja az életében, vagy ha nem a vagy legalább a miénkben, vagy egy közösség életében, vagy van valami magasztosabb mögött az egész mögött, és ebből nekünk kell tanulni ebből a helyzetből, és hát kitartottunk emellett.
Hogy kérdezzek valamit, ami lehet, hogy nem lesz szimpatikus először, de valahogy azon nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor, amikor egy család ilyen helyzetbe kerül, úgy, hogy előtte teljesen egészséges életet éltek egy gyerekkel, és ahogy ti is mondtátok, vártátok azt, hogy ez a következő gyerek is ezt kiegészíti, és minden megy tovább. Amikor egy ilyen helyzetbe kerül egy család, van idő arra, hogy ezt a helyzetet meggyászold, az előző életedet elgyászold, a dühödet megéld, vagy szó sincs erről, menni kell, mert az élet most ez, és menni kell a következő pillanatig, és a következő pozitív élményig. Tehát azt, hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy egyik pillanatra a másikra kb. Olyan pokol köszönt be, amire sose számítottál, és azért mondom, hogy valószínűleg ez most nem szimpatikus, mert hogy ugye egy gyerek születéséhez kötöm, de az állapotról beszélek, meg arról a küzdelemről, amit meg kellett ismernetek, hogy ez egy automatikus átkapcsolás, vagy ebbe benne tud lenni a düh, meg a félelem, meg a mindennek a kirobbanása?
Ebben benne van a csalódottság, a düh, és nagyon jól fogalmaztál, el kell gyászolni. És hogy ez nem egy esemény szerintem, hogy na, akkor ma lesz az, amikor ezt meggyászolom, hanem ez szerintem ez egy hosszú-hosszú folyamat. Tehát az első egy év, amikor a Beni egy éves lett, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy nekem most olyan, mintha most már úsznék, hogy még mindig ott vagyok a háborgó tengerben, de már nem fuldoklom, hanem most már elkezdtem úszni ebben. És hogy az első egy évben ez a gyász munka, ez folyamatosan ott volt így a háttérben, és hogy ennek így, ha lehetett, akkor teret kellett adni, mert hogy végig kell ezen menni, és ugye folyamatosan jöttek azok a képek, amikor a Benny mondjuk fél éves lett, és akkor mentünk az utcán, és akkor láttam egy másik fél éves gyereket, vagy amikor egy évesen a társai hasonló korúak elkezdtek járni, és a Benny nem járt. És hogy akkor is ránézel erre a gyerekre, és eszedbe jut, hogy a tiéd nem tudod, hogy fog-e, lehet, hogy soha nem fog járni, és hogy meg kell folyamatosan gyászolni azt a képet, amit őrizgettél magadba egy egészséges gyerekről, ami nincs, és ami soha nem is lesz. Mert ez egy egészen más történet.
Hogyne. Az is benne van a posztotokban, hogy egymásba tudtatok kapaszkodni, amire azt gondolom, hogy ennél nagyobb próba talán nem is kell egy házasságban, vagy egyáltalán a családdá válás útján. És ezt gondolom még egy nagyon vékony jégnek, tehát lehet ebbe egy ponton túl megroppanni, azt hiszem. És majd ide fogom hozni azt a filmet, ami kapcsán ti most valami új reményt kaptatok. Én abban is folyamatosan azt néztem, ahogy ez a pár próbálja fenntartani azt a szeretetet, ami egymásnak szól, és ami róluk szól, miközben egyébként minden a gyerekükről, és az egészséges gyerekükről. Tehát ugyanilyen család, mint ti. És gondoltam erre, hogy ez is egy fontos kérdés, hogy hogyan tudjátok. Tehát van-e olyan, hogy az egyik elgyengül, a másik megsegíti, hogy nem egyszerre vagytok nehezen, nem egyszerre omlotok össze, vagy ha igen, akkor hogy oldjátok meg?
Hát gyakorlatilag nagyon sok ilyen pillanatunk van, szóval ez így, tudom én, többször volt olyan, amikor nem tudom, még az első egy évben ugye egy gyereket azért meg kell tanulni, szóval egy szülő összeszokik a gyerekével. Nyilván Louise-val, a nagylányunkkal ez sokkal egyszerűbb volt, mint mondjuk Bennyvel. Bennynek az első évében, mire fogtuk a jeleit, vagy tudtuk, hogy ő mit szeretne, mire őt megtanultuk, az egy nagyon relatív hosszú folyamat volt. És azért nagyon sok éjszaka volt, amikor nekünk virrasztanunk kellett, szóval az már így egymás között már rájöttünk arra, hogy gyakorlatilag ez tényleg már a kínzás kategória, de látjuk, sokkal jobban megtanultuk egyébként egymás határait, és látjuk a másikon, hogy neki mikor elég. És abba próbálunk egymásnak segíteni, hogy mikor látjuk ezt a pontot, akkor elveszem mondjuk Bogitól a gyereket, vagy ő elveszi tőlem a Bennyt. Mert van, amikor már sok, és egyszerűen nehéz vinni, akkor ott van a másik, és akkor csinálja.
Igen, a Benninek milyen jelei vannak? Mi az, amit ő tud a külvilág felé kommunikálni? Ugye most is lehet őt hallani.
Igen, igen. Hát igazából aminek örülünk, az, hogyha valami neki nem jó, akkor azt rögtön jelzi sírással.
Sír.
Uh-huh. És akkor a sírásnak vannak tónusai, meg hangszínei. Úgyhogy ebbe így biztosak vagyunk, hogyha nem jó, akkor ő szól. Uh-huh. És akkor ez jó. Amikor valamit élvez, valaminek örül, annak nem látjuk még igazán a jelét. És így anyaként ezt is nehéz megélni, hogy nem láttad még soha mosolyogni a gyerekedet.
Aha, hogy nincs visszajelzés.
Igen.
Semmilyen
igen.
módon.
Igen.
Hogyan vezettétek be, és élitek az életet így a nagy lányatokkal?
Valahogy azt mindig szerettük volna megtartani, hogy neki annak ellenére, hogy az ő élet is gyökeresen megváltozott, de hogy még se legyen akkora teher neki. És például az első dolog, amit kitaláltunk, mindig esténként olvastunk a Louise-nak, és hogy bent voltunk két napot a kórházba, hogy fogok én így olvasni a Louise-nak, hogy fogok kapcsolódni vele, ha én eszemben vagyok egy kórházba, ahol ő nem feltétlenül tud látogatni, vagy nem rendszeresen. És azt találtuk ki, hogy bevittem a könyvet magammal a kórházba, és meseolvasás időben telefonon fölhívtuk egymást, és úgy olvastam a Louise-nak. Tehát, hogy így ilyen kreatívan megpróbálunk ott lenni vele is, neki is, és mégis a Bennyvel lenni. Tehát tudjuk azt, hogy Júzi társashoznál tök jó, hozom a Bennyt, én fogom, és akkor gyere társashozzunk együtt. Ha most a Bennynek fölkállnak, hogy kicsit fölállunk, akkor most van pár perc szünet, És ugye ő ehhez próbál alkalmazkodni a Luizi, hogy ő is kap, de valamikor várnia is kell, mert a Beninek most valamit kell tennie.
És mit tud ő erről, vagy mit, tehát ő hogyan építette be az életébe, hogy neki az öccse nem olyan, mint a többi gyerek?
Ez is érdekes volt, mert szerintem egészen 2 éves koráig valahogy szóba jött, hogy a Beni beteg, és akkor így rám nézett a Luizi, hogy miért anya, a Beni beteg?
Tehát, neki ez volt a normális.
Így van, neki ez volt a normális, hogy a Beni ilyen. És akkor ugye egyre, ő is egyre nagyobb lett, és egyre több mindent kezdett megérteni. Most tudja azt, hogy Down-szindrómás, tudja azt, hogy anyibénult a Beni. Most már látja azt is, hogy a barátnőinek az öccsei, akik fiatalabbak, mint a Beni, már járnak, már birkóznak, már játszanak, és óvodába mennek, a Beni meg nem csinálja ezeket, tehát most már érti, hogy mi a különbség, érti, hogy mit jelent a Beninél az, hogy ő más, mint a többiek. És ez nagyon megható volt, ez nem olyan rég történt, hogy egyszerre egy fürdés után így feküdtünk az ágyba, és akkor a Luizi mondja, hogy anya, mi van akkor, ha a Beni soha nem tanul megjárni, és mi van akkor, ha ő soha nem fog iskolába menni? És mondom, hogy hát akkor őt ugyanígy fogjuk szeretni, annak ellenére, hogy ő nem fogja tudni ezeket csinálni. És így láttam, hogy könyvbe lábad a szeme, mert hogy így megérezte ennek a súlyát.
Igen. És hogyan alakult át a ti életetek, azzal együtt, hogy gyökeresen nyilván, de hogy hát így bocsánat, tehát nem turkálni akarok bármiben is, na de hát nyilvánvalóan ez valakit, vagy valahogy mindkettőtöket kivesz a normális életből, a munkából, a pénzkereset lehetőségéből.
Hát igen, gyakorlatilag a Benivel valakinek folyamatosan lenni kell. Úgyhogy úgy kell felosztani az időnket, hogy vagy a Gergő, vagy én éppen vele legyen. A Benit nem olyan könnyű tartani, állandóan feszít, tehát igen, annak ellenére, hogy 10 kiló és még feszít, ez egy folyamatosan fizikai munka őt tartani, tehát gyakorlatilag a családban is nagyon nehezen bírják fizikailag el az ő súlyát, úgyhogy hát itt segítségünk nem nagyon van, úgyhogy kettőnknek kell megoldania, hogy az egyik dolgozik, vagy éppen elmegy a Luizért, vagy valamit csinál, a másik a Benivel van, és akkor ezt próbáljuk megosztani, hogy éppen mikor ki melyiket csinálja.
Hát ez azért nagyon-nagyon feszes kell, hogy legyen, és emellett azt gondolom, hogy nagyon kimerítő, tehát ebben nincs lehetőség lazításra, vagy pihenésre. Úgy vélem én.
Igazából nálunk szerintem ezek a klasszikus enyém tiéd feladatok, ezek így felbomlottak.
Ha nincsenek.
Mindenbe tudjuk egymást helyettesíteni, szóval a gyerekneveléstől a takarításon át a munkáig mindenbe. Szóval egyszerűen csak látjuk, hogy mi vannak prioritások, tudjuk, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit csinálni kell, és azt csináljuk, az összes többi meg hátra van tolva.
Oké, per pillanat, mi az, amit az orvosok mondanak, vagy bármilyen támogatást kaptok-e, hova lehet majd eljutni Benivel a jelen állás szerint itt Magyarországon, és ehhez nektek mit kell megtennetek? Tehát milyen az ő élete, napirendje, fejlesztések szóba jönnek-e, milyenek, azoktól mit lehet várni?
Hát az orvosi álláspontot szerintem már így meghaladtuk, tehát nagyon sokan nem gondolták, hogy ő idáig el fog tudni jutni, hogy ő ilyen jó állapotban lesz, amilyenben most van gyakorlatilag. Igazából vannak a pesszimista orvosok, akik olyan szavakat használnak, amiket nem is nagyon szeretünk kimondani.
De várj, a jó állapot alatt azt érted, hogy egyébként nincs egészségügyi nehézsége? Vagy mi az, amit értesz most a jó állapot alatt, mert ugye azt azért elmondtuk, hogy ő beszélni nem tud, végtagjait nem tudja mozgatni, igen, de ha a jó állapot alatt azt érted, hogy mondjuk nincsenek epilepsziás rohamai, és nincsenek olyan egészségügyi terheltségek, amik még veszélyeztetnék, akkor azt értem. Ha viszont mást, akkor mondd el, hogy mit mondtak, hogy semmit nem fog tudni csinálni, nem tud majd visszajelezni, semmit se csinálni, vagy mire gondoltak?
Így van, tehát az optimista orvos az azt mondja, hogy hát nem lehet tudni, mi lesz, menni kell előre, csinálni kell, és reménykedni a legjobba. A pesszimistább orvosok meg azt mondják, hogy hát, hogy ő feküdni fog egész életébe, és pont, és hogy így nem fog tudni semmit sem csinálni, a fejlődésre nincs úgymond esélye gyakorlatilag.
És az... ezért mondjuk azt se felejtsük el, bocsánat, mert én egy pillanatra elfelejtettem, hogy azt mondták, hogy nem is éli ezt túl az első pár hetét. Ahhoz képest meg azért nyilván ez egy egész más helyzet, igen?
Igen, és tehát az, hogy ő már néha-néha 10-20 másodpercre képes megtartani a fejét, ezt sem gondolták volna.
Értem. Oké.
Úgyhogy...
És milyen fejlesztésekre jár?
Jár nagyon sokféle gyógytornára, jár dévénytornára, FDM tornára, ami nagyon hasonló a dévénymódszerhez, járunk konduktorhoz, járunk kranioszakrális terápiára, vizitornára. Ez volt a legelső, ez a vizitorna, ahol Benni így igazán elkezdte magát így elengedni. Nagyon szereti a vizet, főleg ha az meleg, és ott igazán el tud lazulni, és ott indultak először meg akár az, hogy elkezdte picit mozgatni a lábát. Tehát a vízben egy olyan közeg van, ahol sokkal könnyebb volt neki mozognia, és az, hogy nem 0-24-ben mereven tartja a lábát, hanem a vízben elkezdte egy kicsit mozgatni, az abszolút ott indult el.
Na most tartunk egy kis szünetet, zene és feles információk, és utána visszajövünk, és rátérünk egy filmre, amelynek a címe Lukká világa, az egyik streamen lehet megnézni, ami egy igaz történet alapján készült, és ahol Lukká, azért mondtam, hogy nagyon hasonló a család hozzátok, Lukká szintén agyi bénulással született, igen. Egy szülés, ott a szülésnél volt egy komplikáció, és ennek a családnak az életét mutatja be, illetve azt, ahogy rátalálnak egy módszerre, azt hiszem egy Indiából indult találmányra, egy gépnek a segítségével egy olyan terápiára, de hát ezt majd hosszabban is átbeszéljük, ami képes volt tulajdonképpen újra stimulálni az agyi sejteket és a köztük lévő kommunikációt, nagyon-nagyon érdekes, és hát óriási változás következett be az állapotába, és most ti úgy döntöttetek, hogy ti is megpróbáljátok ezt az utat. Ennek viszont vannak költségei, és ezt kell előteremteni, és erre van egy ilyen felhívás, hogy aki tud, és szeretne, az segítsen ebbe, de akkor, ha visszatérünk, akkor elmondjuk ennek a részleteit. Maradjatok ti is, és gyertek vissza. Vendégeim Kovács Gergely és felesége Inkret Bogi, és hát persze itt van Benni is.